Szeretettel köszöntöm ma este is a testvéreket. Az egyik írás magyarázó azt mondja az Efézusi levélről, hogy olyan a Biblia könyvei között, mint a Himalája a hegyek között. Hát az emberben, különösen a Tamásnak hívják, mindjárt egy kis kételkedés is előugrik, hogy hát így kiválasztani egyet, meg hogyan, de azért a hosszú lelkészi szolgálatom során rájöttem, hogy nagyon igaza van ennek az írásmagyarázónak. Sok könyvet lehetne kiemelni, meg ugye az egész Szentírás, ami mennyei atyán kijelentése, de az Efézusi levélben csúcsra érünk. És már eddig is olyan ajándékokat vettünk számba a hívő élet ajándékai címszó alatt, amik megremegtethetik a szívünket. Ugye kezdtük az örökkévaló kegyelemmel, és megértettük, hogy az örökké valóságból az örökké valóságba ível ez a kegyelem itt át a mi földi utunkon is, és aki ebbe belép, annak az élete ezen az örökké való sávon zajló élet. Sokszor ütött kopott, sokszor nagyon emberi, de benne van a kegyelem sávjában. És tegnap éppen arról volt szó, hogy a halálból élet. És a nagybetűs halál, nagybetűs élet körül jártunk, mert a kisbetűst úgy is tudjuk, a születést, meghalást és a többit, de egy milyen óriási dolog, hogy Isten gondoskodott arról nagybetűs halálban élő emberiség számára, hogy a nagybetűs életet ide küldje, és aki befogadja, annak a kisbetűs életében már ott van a nagybetűs. A kisbetűsnek vége lesz, a nagybetűsnek soha. Ma lépjünk egyet, újra csak a gazdag levél nyomán. A lebontott válaszfalak a mai cím. Ezzel a gondolati bevezetéssel hallgassuk Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele második részéből, a 11-től a 18-ig terjedő verseket. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Lebontott válaszfalak, ez a címünk, és ezt így olvastam, hadd ismételjem meg a 14. verset, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő tulajdon testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ma elképzelhetetlen a számunkra az a választófal, ami emelkedett a zsidók és a pogányok között. Olvastuk az ellentéteket, kicsit figyeljünk oda. Körülmetéltek, körülmetéletlenek. Övék a Krisztus, az övéi közé jött, ti Krisztus nélkül éltetek. Izrael népe voltak, ti Izrael közösségétől elkülönítve voltatok. Milyen döbbenetes, hogy így imádkozik egy zsidó. Köszönöm, Uram, hogy nem pogánynak és nem nőnek születtem. Szégyen, de így volt. Ez csak zárójelben. Nézzük tovább. Ígéret szövetségének népe. Ti az ígéret szövetségén kívül voltatok. Reménységük volt. Reménység nélkül voltatok. Istennel voltak, ti Isten nélkül éltetek-e világban? Egy zsidó nem lépett be pogányházba. Magyarázkodni kell Péternek, akik ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy Cornélius házába hogy mehet bemenni. Bocsássatok meg, mondja Jakabéknak, többieknek, de mit csináljak, ha az Isten azt mondta, hogy lépd át a küszöböt. Bocsánatot kell kérnie. Egy zsidó nem lépett be, egy valamire való zsidó, egy pogány ember házába sem. A zsidó templomban, a pogányok udvara olyan mértékben elkülönített volt, hogy onnan belépni magasabban volt, ha onnan lement valaki a lépcsőn, meglincselték, ha nem volt zsidó. Pált meg akarják ölni. Mikor utolsó útján Jeruzsálembe érkezik, elterjesztik róla, hogy egy pogány bevitt magával a templomba. Vége a világnak, megöljük! Nincs fogalmunk, hogy micsoda ellenségeskedés volt a két nemzetség között. Még azt csak valahogy eltűrték, hogy a pogányból zsidó legyen. Körülmetélik, fölveszi a törvényt, nem jöhet be ugyanoda, még akkor se. Még akkor is hosszú idő kell, hogy elteljen, hogy ennek az embernek a kispadon, a kis széken azért már helyet adjanak. Nagyon nagy szakadék között. És Isten olyat talált ki, tegnap este mondtam, hogy az angyalok szeme szája elállt. Erre az ellenségeskedésre is. Azt olvastuk, a két nemzetséget egyé tette, az ő testében lebontotta az elválasztó falat, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. És a harmadik fejezetben olvassátok, azt mondja Pál, hogy az előző nemzetségek alatt nem tette nyilvánvalóvá az Isten azt a titkot, amelyet nekem adott, nekem a legkisebbnek az apostolok között, adta azt a kegyelmet, hogy elmondjam az Isten végére mehetetlen nagy szabadítását, és akkor itt mondja el a Krisztus test csodáját, amiről majd holnap szeretnék szólni, de ma is már olyat tett az Isten, hogyha a zsidó Jézus keresztjéhez megy, leteszi a bűneit, és Jézust fogadja be, akkor ebbe a kegyelembe lép. Ha jön a pogány a kereszthez, és minden egyéb ceremónia nélkül leteszi a bűneit, és Jézust fogadja be Úrnak, megváltónak, ugyan ebbe a kegyelembe lép. És a zsidó meg az arab, vagy a pogány átöleli egymást, elképzelhetetlen volt ott alapállásba, de megtörtént a csoda, egy testé kereszteltettek, meg egy lélekkel itattattak át. Igaz, hogy a zsidót elkalapálták a zsidók, az arabot az arabok, vagy a pogányt, de ők ketten, mind a ketten ugyanazokkal a jogokkal bírtak. Na, ez eltűrhetetlen volt a zsidók számára. A pogányok szeme meg hihetetlen. Hát ne meséljenek már ilyet nekünk, pedig azóta is így van. A választófalat Jézus keresztje döntötte le ember és ember között. Az 50-es évek nagy béke szólamai közepette, olyan békegyűlés is volt, ahova meghívták a Református Nőszövetség akkori elnök nőjét, Zsindely Ferencnét. Ott volt, és akkor az újságíró főnök előadta a béke beszédet, hát elég volt végighallgatni. És akkor azt mondták, hogy szóljanak hozzá. Na, jöttek a nagy hozzászólók lendülettel, de nem sokan. És aztán kínos csend. És akkor felszólítja az előadó a Református Nőszövetség elnök nőjét, hogy itt van közöttünk, kíváncsiak vagyunk a véleményére. Úgy volt vele Zsindely Ferencné, hogy hagynának legalább békén. Itt voltam, végighallgattam, de hát fölállt. És azt mondta, hogy a szerkesztő úrnak miért nincs békessége a beosztottjaival, vagy a főnökével, meg az anyósával. Hát úgy beszélt itt a békéről, mint ez az emberi rosszalkodás, meg na hát ne rosszalkodjatok már, béke, béke. Kérdezem, azt mondja. Meg is válaszolom, hogy miért nincs. Mert az érdekeik egymásnak feszülnek. Mert az egyiknek is, meg a másiknak is az akarata egymásnak feszül. Ami két ember lesz a földön, mondja Zsindelyné, addig nem lesz békesség. És akkor előveszi az új szövetséget, ezt az igét olvassa, mert ő a mi békességünk, mondja, és Jézusról kezd beszélni ott az egészen más környezetbe, és elmondja, hogy Jézus az, aki ledöntötte a válaszfalat, mert Jézuson kívül az ének csatája folyik. Emlékezünk a képre. Én ülök a trónon. Hitetlenül vagy vallásosan, de a főnök én vagyok. Kimondva kimondatlanul megszűröm még az Isten szavát is. Én. Igen ám, de a másik is. A párod is ül a trónon. Egy kis család is egy egyesült királyság. Mindenki a trónján ül, és ha berepülnek a felségterületemre, ugye megindítom az arzenált. Így megy ezen a világon. Feszülnek a dolgok, sokszor egy családon belül is. Feszülnek egymásnak a dolgok. És a zsidó-arab konfliktus ugyanez volt. De mennyi-mennyi ellentét ebben a világban. Mikor a jegyes oktatás során eljutottam oda valakikkel, hogy megkérdeztem tőlük, hogy mondják már meg, úgy csak hárman ültünk ott, meg hiszem, hogy a mi urunk volt jelen, mondják már meg, hogy ki fog irányítani. Teljesen meglepődött a pár, nézett rám, hogy olyat kérdezek, amire hát nincs válasz, vagy most milyen választ adjanak. Azt mondják, hogy erről mi még nem beszéltünk. Hát mondom, akkor éppen ideje, mert ugye beül valaki a kocsiba, akkor is számít az, hogy most odaül a volánhoz, vagy most hogy is, és mi lesz a dologból. Néznek egymásra, egyszer csak földerül az arcuk, és bemondják szemrebben és nélkül, hogy együtt, mondom, prima, nagyszerű. Csak amikor eljön az a pont, hogy az egyik ezt akar, a másik azt akar, néznek egymásra, még mindig kisütötték a dolgot, azt válaszolták nekem, hogy egyszer egyik enged, másszor a másik. Na, mondom, bejöttetek a csőbe. Ugye páros napokon az egyik, páratlan napokon a másik. Akkor én már körülbelül 35 éve, 40 éve gyakorlatoztam, ez nem jött be. Nekem legalábbis így nem jött be. Ők is néznek egymásra, és hát látják, hogy zsákutca, innen most nem tudnak mit mondani, nevetségessé válunk. Azt mondják, lelkész úrnak van ötlete? Nekem van. De mondom, nem innen, hanem innen. Néznek. Mondom, az egyik is tegye le az akaratát, nem a másik lábai elé, hú, akkor a kő esetleg koppant szinte a lelkizmus, hanem az Úr elé. Másik is tegye le az akaratát, nem a másik lábai elé, akkor már tudták, hanem az Úr elé. És a pár is tegye le az akaratát, kérdezze meg, hogy Uram, mit akarsz, hogy mit cselekedjen, mint férj? Szerinted? Mit akarsz, hogy mit cselekedjen, mint feleség? Szerinted? És mit akarsz, hogy mit cselekedjünk, mint házaspár? Szerinted? Néztek. Mondom, hát most gondolják el, ha a zenekar, neki kezdve a billentyűs, ahogy az eszébe jut, belép a hegedűs, az is, ahogy az eszébe jut, vagy akarja. Meg még a fuvolás, vagy ami, hát jó kinézünk. Ha nem, ha van karmester, aki nem ugyanazt a partitúrát adja a hegedűs kezébe, nem. És a billentyűs kezébe pontosan, és a bőgő kezébe, ha van, de kijön a harmónia. Hát erről beszél az ige. Hogy nekünk megvan a magunk három billentyűs, egymás agyára menő dallam. A másiknak is megvan, a harmadiknak és a többinek, és mi itt dallamozunk ezen a földön is. Csodálkozunk rajta, hogy valami nem stimmel. Mert nem stimmel, testvéreim. Annyira harmónia jön ki, így az egészből. És tényleg ennyire harmónia van a családi otthonokban? Elragudjatok, akkor nem lenne 10-ből 6 válás. Már a megkötött házasságokban, a szétdobott babaruhák számát nem tudom. Akik még meg se kötötték a házasságot. Miért? Mert nincs karmester. Ő a mi békességünk, halljuk, hangzik az apostol szavából. Miért mondta azt a Mónika, nem a Mónika showban, hanem egy fóti fiatalasszony, nem is fiatal asszony, hanem hát aki a második gyerekét a második apától, az elsőt az első apától, egy apa se volt a fedélzeten, vagy talán a második azért a közelbe volt, sétáltatta a játszótére. Egy évig fűzték az agyát a kis baba-mama kör asszony tagjai, hogy becsalják. Mert ott megy ez a gyakorlat, nem tudom, hogy itt Nyíregyházán megy-e, hogy egy-egy kismamát be kell szeretni a gyülekezetbe. Hát ott ezt csinálták, kitartóan. Egy év után elment velük, addig lerázta őket, megmondta, hogy hagyjanak nekem békén, hagyjatok békén, nálunk csak káromkodásban hangzott az Isten neve, én 16 éves koromra a drog, az ital, a minden, egy gyerek már itt volt, az apja sehol, aztán itt a második, ennek azért valahol van az apja, itt vagyok. Elment velük, csodák csodája. És azt mondta, hogy olyan nagy szeretettel fogadtak, én már bizonyságtételét hallottam, amikor lelkészek közé meghívtuk a kismama körnek egy csoportját, bizonyságtételét mondta, és azt mondja, azt a szeretetet nem volt ott semmi extra. Csak ugye belépett, és azt mondták, hogy jaj, de jó, hogy jöttél, meg körülvették, meg a többi. Na de mi van ebben a világban, testvérei? Hát azért érezte a Mónika ezt, hogy szuper és extra, mert nem cikizés fogadta, nem kinézték onnan, meg a többi. Már egy ennyi olyan volt neki, mintha ilyen helyen én az életben nem jártam volna, de nem is járt. Mert ebben a világban a választófalak nagyon erősen állnak. Népek között. Román-magyar. Zsidók nem zsidók. Cigányok nem cigányok, gazdagok szegények, férfi nő, anyós menny, folytassam, generációk, politikai ellentétek. 1985-ben fiatal emberként szép barna hajam volt, kicsit hullámos is, nem néztem én mindig ilyen amortizálódottan ki, Kanadába kerültem a csendes óceán partjára egy magyar gyülekezetbe. Nem engem hívtak, Cseri Kálmánt. Na de hát beteg volt szegény akkor is. És megkért, illetve javasolta nekik, hogy hívjanak ki engem. Jó barátságban voltunk. Én akkor a friss megújulás indulásában. Képzeljétek el, hogy kiderült, hogy aki egy hónapot vendégül látott, az az én tulajdon édesapám ige hirdetésére tért meg egy vidéki faluban tanyán. Istennek különösek az útjai. Sárospatakon végzett férfi, gimnáziumban aztán mérnök ember lett, és 200 holdas nagynényéjék birtokára ment, ugye a háború után még egy darabig megvoltak a birtokok, épp aratás volt, és őt is megbízták ott a családi feladatokban, hűséggel állta a sarat, és megdöbbent, hogy mi történik itt. Délután 5-kor abba hagyják a munkát, és jön az evangelizáció. Világos nyárban, az aratáskor. Milyen dolog ez? Ráadásul reformátusok. Ki hallott ilyet? Evangelizáció meg. Ez az egész. Na majd megfigyelem ezeket a szektásokat, és elkezdte úgy lesni, figyelni. Az én édesapám pedig átment a Dunán a túloldalra. Ott volt ez a bizonyos helység, és őt hívták evangelizálni. És utólag elmondta nekem a vendéglátóm, lestem. Na figyelem ezt a papot, hogy mit cselekszik itt. És azt mondja, hogy egyre jobban megdöbbentem. Én voltam az a Naámán, már első este. Aztán én lettem az a Zákeus, aztán én lettem tovább. Mire véget ért az evangelizáció, átadta az életét Jézusnak. Megtért. ez az ember. Most azért hívott ki innen egy lelkészt, azért akarta Cseri Kálmánt, hogy följavítsa egy kicsit a maligán fokot ott a gyülekezetben. Úgy látta, hogy a lelkész beleroskad, hívő ember volt, de valahogy mindent akartak a hazánk fiai, akik ott kint éltek, meg voltak, csak éppen az Úr Jézust követni nem nagyon. Na, kimegyek egy hónapra. És képzeljétek, hogy jöttem haza. Kezembe adtak egy 400 oldalas könyvet, az 56-os forradalom utánról, meg a megtorlásokról, meg egyebekről, amikben nem uszítás, hanem ilyen Csóri Sándor írás, egy-két oldal, egy néhány oldalasok. Egy erdélyi tanárnő írja le, hogy miért lesz öngyilkos. Írja a leányának a levelet, amit hátrahagyott. Aztán így tovább elolvastam azt a 400 oldalt. Kivégzés előtt álló ember halála előtt, amit írt, meg a többit. Én nem vettem észre, hogy olyan gyűlölet volt a szívemben azokra, akik ugye ezt cselekedték. Hát csak a feleségem döbbent meg, amikor kézbe veszem a Népszabadságot első hazaérkezési napomon, és kitörő módon elkezdek szokatlanul az addigihoz viselkedni. Aztán szólt ő nekem, de akkor is így van, és az hogy van? És amikor a szószéken észrevettem, nem erről beszéltem, de kicsattant valahogy ez a hang a számon, megijedtem magamtól. És fölmentem az emeleti helyiségbe, a parókiánkon, ahol nem volt akkor még beosztott lelkész, és ott sétáltam én fönt, föl alá, mikor baj volt, vagy valamit meg kellett beszélni alaposabban az én urammal. És bizony oda borultam elé, hogy Uram, a gyűlölet lelke szállt meg engem. Vagy a gyűlölet lelke marad, vagy a te lelked. Ha a gyűlölet lelke, én nem vagyok a szolgád. Tudom. Szabadíts meg, kérlek. Áldom a nevét, aki áll, vigyázzó, hogy el ne essék. Áldom a nevét, testvére. Mert megszabadított. És nekem nem probléma, hogy az zsidó, az ilyen, az olyan, ez emez, az nem az, az megint az, ez meg így van, meg úgy van. Nekem nem probléma ezeknek a választófalaknak a dolga, mert Krisztus ledöntötte a választófalakat. De ez csak az ő szabadítása által lesz a tiéd. Különben a jó szándék megvan benned, de nem tudod megtenni. De rab vagy, választó falak húzódnak közted és a másik között. A Galata 3.28-ban olvassuk, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban. Nem szünteti meg az identitásunkat, nincs férfi, nincs nő, sőt, a világ lassan megszüntetné. Múltkor egy kedves kis karikatúrát küldött valaki nekem az e-mailemben, jött, hogy ott áll egy ilyen 5-6 éves kislány, meg egy kisfiú, a fiún van egy nadrág, és a kislány mondja, nem bánom, hordjad te a nadrágot. De én mondom meg, milyen színűt. Szóval azért, ugye tudjuk, hogy hát majd ő eldönti, hogy fiú vagy lány akar le. Hát azt már eldöntötte a mennyei atya, nem? Hát azért elég nyilvánvaló, mikor megszületik egy gyerek. Nem részletezem, mert ezzel ti legalább úgy tisztában vagytok, mint én. Nem az identitásodat szünteti meg, hanem az ellenségeskedést. Szünteti meg. Nézd meg Onezimuszt. A rabszolgatartót, illetve Filemont a rabszolgatartót, és Onezimuszt a rabszolgát. Nem az történik, hogy tovább nem lesz rabszolga. Pál apostol nem szüntette meg a rabszolgaságot, nem is tudta volna. Jézus se szüntette meg, és mégis a kereszten olyan szabadítást szerzett, hogy egyszer csak megszűnt a rabszolgaság is. De amíg még maradt Onesimus és Filemon, hogy oldották meg? Én nem tudom. Szökött rabszolgát visszaküld az apostol. És azt mondja Filemonnak, hogy mint az én szívemet úgy fogad vissza, mintha engem fogadnál, megőrül Filemon, hát ez így megy, ezt a többi rabszolga meglátja, hogy én ennek kedvezek, ahelyett, hogy keresztre szögezném, vagy megkorbácsoltatnám, vagy bélyeget sütnék rá, ha még nincs, fölborul minden. És a Krisztusban mégis volt út, amin Filemon, aki a Krisztusé volt, és a rabszolga, aki a Krisztusé volt, úgy találkozhatott, hogy ezzel nem szűnt meg az ő rabszolga volta, sőt, nem lett szemtelen nagyképű alak, hogy én majd kedvenc leszek. Nem szűnik meg, és mégis van út, ami járhatatlan különben, elképzelhetetlen. A kettőt egy új emberré teremtse önmagában, megölvén az ellenségeskedést. Gondoljatok arra, hogy amikor Krisztust befogadtátok, akik befogadták, 2-3 héten belül kibékültél valakivel. Ezt én figyelem. Így megy. Fiatal asszony, egyedül neveli a kisgyermekét. Nagymamánál laknak, és haragban vannak a nagymamával. Már nem tudja, hogy min vesztek össze. De azt mondja, hogy reggel köszönünk, este köszönünk, egyébként hidegháború. Eljut egy csendes hétre ez a fiatal asszony, az első megtérő volt a fasorban. Hazajön a csendes hétről új szívvel. Jön egy hét múlva a feleségemhez, Julika, kibékültünk a nagymamával. Mondtuk, hogyan? Tudtuk. Azt mondja, ma reggel azt mondtam neki, nagymama, bármit vétettem ellened, bocsáss meg nekem. Erre a nagymama sírva a nyakába borul. Ennyi. Hát miért nem csinálta meg egy hónappal azelőtt? Miért nem csinálta meg fél évvel, egy évvel azelőtt? Mert nem tudta megcsinálni. Te se tudod megcsinálni addig. Jó, megbocsátasz úgy, de ott marad, nem dől le a válaszfal. Ha nem botránkoztok meg, elmondok még erre egy példát, hogy jobban értsük. Apósomék neveltek disznót nekünk is, odahaza a gazdaságunkba, hogy azért segítsük már a facérpap családot, meg hát csak az unokáinkról, meg a gyerekünkről van szó, meg a vejünkről. És amikor jött a disznóvágás, akkor én elmentem haza, nem azért, hogy megegyem a vacsorát, hanem hogy álljam a sarat. Úgyhogy az a nap úgy indult, hogy egy stampedli a böllérnek, egy nekem, és elindultunk az orr felé. Hozta a drótot, bele a disznó orrába, meghúzta, én fogtam a drót végén azt a fa fogantyút. Az én dolgom az volt, hogy húzzam ki az orrból a disznót, az ő egy tója. És elgondoltam hányszor, olyan téli, havas, csúszós udvar, csupiszok nem volt, mert azt apósom nagyon pedánsan eltakarított. Mondom, ez a disznó csak egyszer, előre szaladna egy kicsit, én akkorát esnék. És mit gondoltok, hányszor szaladt előre a disznó? Egyszer sem. Így vagy te is. Nem tudsz engedni, értsd meg. És amikor a 10 000 talentumot elengedi neked, a gazda egyszer csak játszik könnyedséggel, legalábbis úgy tűnik, a 100 dénárt elengeded. Vagy még mindig szorítod? Szeretett hívő testvéreim, kinek van haragosa? Nem kell főtartani a kezet. Egy Biblia órán megkérdezte a lelkipásztor, tudjátok, ugye? Kinek nincs haragos a testvérei? Egy 91 éves néni föltartja a kezét. Hát ezt hogy csinálta Zsuzsi néni? Hát kihaltak a piszkok. Hát megoldódott a kérdés. Értitek? Kihaltak a piszkok. És most már értem. Elengedett 10 000 talentumot a gazda, ugye, és megy lefelé a lépcsőn a barátunk, és találkozik a 100 dénáros, adós volt, hát egy dénár az egy jó napszám. 100 dénár, 100 napszám. Nem mindegy. Folytogatja. Add vissza. Te engedj egy kicsit. Ahogy ő könyörgött odafőtt. És elengedte neki a 10 000 talentumot, nem dénárt. Nem engedek. Adósok börtönébe veled, amíg a 100 dénárt le nem erkálod. Ezen még a szolgák is fölháborodtak, mentek jelenteni. A gazda visszahívja, azt mondja, ide figyelj. Hát van bőr a képeden. Elengedtem neked 10 000 talentumot, és nem telik a 100 dénárra. Vessétek az adósok börtönébe. Választhattál volna, hogy melyikkel. Az én rendszerem, hogy elengedem a 10 000 talentumot, de akkor, ha ebbe te belépsz, akkor légy szíves, a 100 dénárt, vagy a dénárokat, amik értékek, de bagók ahhoz képest, amit én elengedtem neked, légy szíves elengedni. Vagy kezdjük azt a rendszert, hát úgy látszik, te azt kívánod. Jó, igazad van, a 100 dénár jár, de akkor nekem is igazam van, hogy a 10 000 talentum jár. Addig ott maradsz. Eképpen cselekszik a ti mennyei atyátok azokkal, akik szívből meg nem bocsátanak az ellenük vétkezőknek. Nem azt mondja, hogy a semmit. Az ellenük vétkezőknek. Testvérem, ezek után melyik rendszert választod? Az úgy nem megy, hogy az Úr előtt pitizek. Jaj, Uram, minden bűnöm, bocsásd meg, jaj nekem, hogy vagyok? És utána szorongatom a másik nyakát. Itt van a Bibliában, nem én mondom. Döntsd el, testvérem. Azt mondja Isten, oké, rendben van, akkor a szorongatást vigyük. Minden imádságodnál, mikor a mi atyánkot mondod, ugye tudod. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk, vagy tudtunk az ellenünk vétkezőknek. Ellenünk vétkezőknek? Mersz úgy hazamenni, hogy van még haragosod? Hát kénytelen vagy, nem tudod ma már elrendezni, pláne a messze lakik. De a szívedbe odatárhatod, hogy Uram, te azért jöttél, hogy a válaszfalakat lerombold. Könyörülj rajtam. Könyörülj rajtam, mert nincs mentségem. És ezt ő nélküle nem tudod megtenni. A mi fasori missziónknak a legnagyobb ereje a fiatal házasok megtérése volt. Férjek, feleségek, egyik előbb, másik később, volt olyan, aki egyszerre. Például egy házas pár, akik karácsonykor jöttek a templomba, egy újságíró, meg egy zongoraművésznő, egy nagyon jó házas páros. Igen, szerették egymást. És nagyon derék emberek voltak, úgy önmagukban is. Aztán beiratták a leányukat a Julianna református iskolába, első osztályba. Az én fiatal lelkész páros testvéreim hirdettek egy szülői evangelizációt. Hát akkor volt olyan 230-240 gyerek, hát ha csak két szülővel számolunk, de a felének már volt új apja, vagy hogyan is. Na, de hát a 240 is 480 lenne. Na, 23-an el is jöttek a háromnapos evangelizációra, és ez a házaspár megtért az Úr Jézus Krisztus. Nem ott, ott kapta a megszólítást, kimozdítást, és utána egy hétvégére elvitték azokat a párokat, akik készek voltak menni. És megtértek. És miután ez az újságíró lett aztán, ami Fasori Harangszunk szerkesztője, írt egy cikket. És leírta a cikkbe, hogy amióta megismertük Jézust, még a szerelmi életünk íze is más. Szó szerint megvan. Dokument. Érted, testvére? Lerombolta a válaszfalat. Egy jó házaspár igen, mert ezt meg nem tudott tenni. Ennek az ízét meg nem tudott szerezni Jézus nélkül. A nagybetűs élet nélkül lehet szerelmi élményeket szerezni, de azt az ízt a szerelembe, amit csak ő vele, hát hogy ne lenne más az íz, amikor fölhogy a szívemet a másik felé, minden neheztelés alól és a többi, amikor békességgel tölti el a lelkemet, amikor az idegrendszeremet átjárja egy másik áramkör, hát ne haragudjatok, hát én is írhattam volna azt a cikket. Ne botránkozzatok, meg remélem nem. Ez így van. Tehát Fóton az ébredés majdnem ebből indult ki. Az asszonyok elmentek csendes hétre, 10-15 éves házasok, ami úgy zörgött a házasság. Már úgy nehezen viselték itt-ott egymást. Ha már erről volt szó, magyarul beszél a Biblia, és a szexualitás vonalán mi férfiak sokkal ambiciózusabbak voltunk, az asszonyok egy-két szülés, ez az milyen... Szóval húzódozóbbak. Ma, ahogy látom a lelki gondozásban, sokszor az asszonyokat kell bátorítani, vagy a férfiakat kell bátorítani, asszonyok sírják el, hogy mennyire elhanyagoltak. Na, én nem tudom a részleteket, mindenki maga döntse el, de ezek az asszonyok elmentek csendes hétre, megjöttek, és átölelték önfeledten a férjeiket. Egyszer csak előjöttek a férfiak. Tudtam én, nem az Isten, meg minden, hanem hát itt valami érthetetlen történt. Amit ők se vitatkozással, sem mással el nem értek, hát ezek az asszonyok nem szextanfolyamon voltak, hanem csendes héten. De értitek, testvéreim, hogyha nekem a bűneim, a kapcsolati zavaraim, a betegségeim, az egyebeim lekötik a 60% energiámat, akkor a 40-ből tudok élni. Hát elég a gyereknek enni, adni a munkámat, ellátni, nehogy még viháncol. És amikor a szívem megtisztítja az Úr, és már 80% lesz az energia, és nem 40. Mikor elvégzi azt a műtétet, amit a feleségem sokakról elmondta, mert rendre vitte a fiatal asszonyokat, vagy ilyen korúakat, mint akkor voltunk. Azt mondja, indul a csendes hét, első nap megszólal, az egyik barátnője azt mondja, itt kellene lenni a férjemnek, ez mindenki szól. Második nap csönd. Harmadik nap azt mondja, hogy hát azért 5-10%. Azt mondták neki, rendben van. Hát akkor ezt az 5-10-et vegyük el. Mert az Isten mindig azzal tárgyal, aki szóba áll vele. Ha ezt az 5-10-et elrendezzük, majd meglátja, hogy elmozdul a holtpontra a dolog. Mikor letette az ő bűneit Rájött, hogy már nem csak 5-10%, és mindjárt annak a helyére beáradt az a békesség, az az öröm, a bűnbocsánat öröme, beáradt a Jézussal való kapcsolat ereje, hát hogy ne lett volna kicserélt. És aztán férfiak is jöttek, hogy nézzünk körül. Hát én sem voltam rest, vittem magammal őket, tértek meg, és megindult az ébredés. És milyen faktoron? Az, hogy normálisabbá lettek a feleségek. Értitek? Az Isten nem szent fazekokat akar legyártani, emberré akar tenni. Hát ezért jött Jézus, hogy ledöntse az elválasztó falakat. Ezek az elválasztó falak a szobától, a konyháig, a kertig, a szomszéddal, a, mondjam tovább, ezek húzódnak. És ha te szívedben ledöntheti, akkor a te életed úgy újul meg, hogy itt is, ott is áldást viszel tovább. Egyszer csak már másképp tárgyalsz a szomszéddal. Ki megcsinálja veled, hogy diófát ültetett 2 méterre a kerítéshez, a diófa nagyon gyorsan megnőtt, és igaz, hogy nyavajás, férges diók teremnek rajta, de annyi levél, hogy te összesöpröd hívő létedre, és átdobálod a piszoknak, és megvan a kellő alap az ellenséges kedésre, amelyik lehetőség szerint fönt áll enélkül is. De ez aztán beteszi a kaput. És akkor jön az atyánk fia, csendes hétvége. Hát lelkész úr, beszéljünk már egy kicsit, mert baj van a szomszéddal. És akkor eljutunk odáig, hogy hát mondja meg a szomszédnak, hogy ne haragudj. Elég orcátlan voltam, hogy átdobáltam. Hát te is melleslek, hogy odaültetted, és megígérted, hogy kellő időben le fogod vágni az ágokat. Tárgyaljuk az ügyről, de nem úgy, hogy froclizza, meg kiélezi a helyzetet, hanem felajánlja a lehetőségeket. Akár azt, hogy ő levágja szépen a kerítés vonalába az ágakat. Ha nem megy bele a másik, hogy ő rendezi a dolgokat, akkor pedig hagyja, inkább szenvedjétek a kárt, mint ti csináljátok cirkuszt, 5 kosár, vagy 15 kosár, vagy akárhány kosár, diófa levélét. Mert az egy indulás, egy akna. Robbant bármikor. Na, nem magyarázom tovább, mert mondhatnám a részleteket, de értjük azt, hogyha Jézus belép a fedélzet, nem a szomszédéra, szomszédéra akkor lép be, amikor te beviszed. A szívedbe. Valaki mondta nekem, hogy hát úgy vitatkozik velem a férjem, egyszerűen mindig legyőz, és hát ott vagyok, és én hívő vagyok, és igyekszem, amit tudok, de ő meg... Hát mondom, kedves, hát ne állja már el az Úr Jézusnak az útját. Hát hogy ne álljam el? Hát mondom, a férje kezdi a magas szén. Maga meg folytatja. Hát erre vár a férje. Akkor lehet jót vitatkozni, akkor lehet... Na de ő gátlástalanabb. Mert magának meg átlása van az Úr Jézussal, nem tud olyan orcátlanul vitatkozni, mert viszonylag fékezett. Nem jók a fegyverek. Álljon el az Úr Jézus útjából. Hogyan? Hát mondom, hogy vagy nem válaszol, vagy szeliden. De nem úgy, hogy közbe figurázza a másikat. 3 héten belül az a pár odáig jutott, hogy jött a férje, és azt mondta, hogy én is el szeretnék menni egy ilyen konferenciára, amin a feleségem volt. De ígérje meg, lelkész úr, hogy senkinek nem mondja el, hogy én elmegyek. A másik, hogy ígérje meg, hogy elhiszi, hogy nem azért megyek, hogy én is megtérjek, csak megnézzem, hogy hol van. Na, én mindent megígérek, nem mondom senkinek, és a többi. Hazajön, úgy szívvel, ő kezdi el újságolni, tudtam én. Ez működő valóság. Hála az Istennek, hogy lebontotta a választófalat, azt mondta egy lelkipásztor testvére. Olyan unalmas az a szomszéd lelkész házaspár, 9 kilométerrel lakunk, hát 4 éve vagyunk már ott, egyszer azért illendőségből átmentünk hozzájuk. Megújul a szíve ennek a lelkésznek, már nem annak, akihez ment, az övé. Úgy megváltoztak ezek a szomszédék, ez a hívő házaspár, hogy egyszerűen hetente átjárunk, és olyan jókat beszélgetünk, és annyi mindenre tanítanak bennünket, annyira érdekes. Látjátok, így meg tudnak változni a szomszédok. Egyszerre izgalmas lesz. Ám ugye hívő, ám mit lehet ezekkel a savanyúságokkal kezdeni? Ledől a válaszfal, és egyszerre átéled, hogy micsoda ajándék. És átéled azt, hogy a vér szerinti testvérnél közelebb vagy szív szerint a Krisztusban való testvéredhez. Sokszor. Még ezt utoljára megengeditek. Jött az a fiatal lelkész házaspár, egy évre rá hívtuk őket, ifjúsági missziós lelkésznek, meg a feleségét is beosztott lelkésznek, mikor oda kerültünk a fasorba. Ment bejelentkezni lakásbejelentő ügyébe, aki foglalkozott vele, látta egy lelkipásztor, azt mondta, jaj, én is református vagyok, jaj, de régen úrvacsoráztam. Ezt mondja neki a lelkésztársam, vasárnap lesz úrvacsor. Jaj, de azt nem lehet úgy, hát elő kell arra készülni. Hát persze, azt mondjam, a szerda van, ma este kezdenek az előkészítők. Eljött az az adminisztrációs munkatárs, és meghallotta, hogy Emmausban gyülekezeti csendes hét kezdő. Ez volt az első. 16 embert valahogy összeboronáltunk. Milyen nagy kegyelme az Istennek, amikor 15 évre rá 419-en mentünk Sátoraljaújhelyre. Na, de ez nem úgy kezdődik, hanem úgy, hogy ez a 16 elment a lelkésztársammal. És kiderült erről az asszonyra, ez is elment. 70 ember gyógyított ilyen energetikus módra, meg egyéb okkult módon, és tele volt ezekkel a mahinációkkal. És megértette, hogy ez mind démoni erőkkel történik, letette, megtagadta, kérte a szabadítást, befogadta Jézust, végigjárta utána 70 pácienst, akit nem tudta, az telefonon. Hogy de bánták, jaj, miért, mikor olyan jó segítség volt, meg... Aztán ott lett munkatárs, ő vezette a gyermek őrzőcsoport összefogásaként a munkát, és elkerült tőlünk más helyre, és nem találkoztunk nagyon sokáig. 10-11 néhány év. Meghívtak oda szolgálni engem, ahol ő volt gyülekezetben. Egyből fölhívtuk egymást, feleségemmel mentem, és nála találkoztunk. Olyan jó volt, és megállapítottuk, hogy ez a kapcsolat, ami így alakul ki, az minden vér szerinti kapcsolatnál erősebb. Mert a válaszfalat úgy bontotta le a mi Urunk, hogy ő benne, mi olyan ajándékot kapunk, amit a világ meg nem tud teremteni, Jézus vére által, hívő élet ajándékai. Ízlelgessük, testvéreim. Ízlelgessük, örökkévaló kegyelem. Halálból élet, lebontott válaszfalak. Mondd, testvérem, hogy ez nem időszerű. Ide jön a lelkész, valami régi dolgokról beszél. Hát a munkahelyettől kezdve a családi otthonodig, ahogy mondtam, a szomszédokig, a rokonokig, nagyon időszerű. És eljött Jézus, lebontotta 2000 évvel ezelőtt a keresztet. Hát csak oda kereszthez, neked is oda kell érkezned. Nem lett megkerülve. Most már megértettem, ezt már így csinálom. Próbáld meg. Ha megy, gratulálok. Nekem nem ment. De ő vele menni fog. Át fogod élni, hogy nincs az az idegenség. Lehet, hogy úgy, ahogy az ige mondja, hogy amennyiben rajtatok áll, minden ember erdékességben legyetek. Lehet, hogy csak a te oldaladról dől le a válaszfal. Nem kényszerítheted a másikat, de benned békesség lesz. Elvehetetlen. Óriási kincs és ajándék. Úgy legyen. Amen. Szerető Urunk, köszönjük, hogy áll a te kereszted, még akkor is, ha a valóságban nem találjuk meg azt az eredetit, de az érvénye áll. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve. Látom üdvösségemet. Ó, de nagy dolog, a legmodernebb dolog, Urunk. Látod, hogy szorít mindegyikünket valahol a cipő ezzel a kapcsolati vonallal. Vagy a főnök felé, vagy a beosztottak felé, vagy egyáltalán otthon, környezetünkben, ebben a világban, és nem érezzük jól magunkat, hiszen elég kinyitni az ajtót, és már kémlelni kell, hogy kint van-e a szomszéd, akkor nem megyek ki. Ó, könyörülj rajtunk, hogy a te keresztedhez érkezzünk, ahogy beszéltünk a zsidóról, az arabról, a pogányról, és ott tegyük le a bűneinket. Először vagy újra, és te veled induljunk tovább. Úgyhogy te ülsz a trónon, és mondod sorban a következő lépéseket. És olyan jó, hogy te még előttünk is, ha úgy érezzük, hogy nem tudjuk megoldani, és elkészíted, ahogy annak a fiatalasszonynak és a nagymamájának. Megkönnyítetted. Köszönjük, hogy most innen elindulva házi feladatot is adsz. Nézzünk végig az életünkön, hol állnak a válaszfalak, és add meg nekünk, hogy sorba járhassuk veled. És te döntsd le egyiket a másik után, ha nem egyik napról a másikra, de folyamatosan hadd dolgozzunk rajta, és hadd legyen egyre boldogabb a szívünk benned, egyre szabadabb, egyre megajándékozottabb, legyen áldott a neved, hogy ma is valóság, amit te elvégeztél 2000 éve, beváltható valóság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Szeretett testvéreim, már mutatnom se kell, mondanom se kell a kijáratnál a Bibliáról az összefoglaló és a 66 igehirdetés. Próbáljuk már ma beszerezni az evangelizáció folytatását 66 napig, mert rá van írva orvosi rendelvényre, hogy napi egyszer. Átadom a szót testvéremnek, folytassuk így, és majd zárjuk a heti énekünkkel.